Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora. Három cégvezető, akik képesek fejlődni. A Mentor két szakértője, Doncsné Engler Bernadett, a Budapest Bank kisvállalkozási üzletág vezetője, valamint dr. Molnár Imre, coach.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, és a Mentor adását hallják. Itt vannak a szokásos vendégeink, illetve a versenyzőink. Itt van velünk Molnár Imre, gyakorlatilag a mentora ennek az egész adásnak. Itt van velünk aztán a három céges versenyző, Bojtos Emese a C-Szemvéstől, Varga József az Adóalba Kft-től, és Novák Tamás a Novák és Társa Kft-től. Mindenkit köszöntök. Volt egy feladat méghozzá a menedzsment állóképességével kapcsolatban, és hát nyilván, amikor ezt a feladatsort összeállítottuk, és összeállítottátok előzetesen, akkor arra nem gondoltatok, hogy milyen feladatok előtt lehetnek a menedzsmentek, de mit hozott ki a felmérés?
Mostani feladat meg majd a következő is alapvetően csoportformálásról szól, és arra voltunk kíváncsiak, hogy a cégek, cégvezetők körüli csapat, nevezzük ezt menedzsmentnek, ki milyen léptékben gondolkodik, vajon milyen erősségekkel rendelkezik, és akkor ugyanígy, vajon melyek lehetnek azok a hiányosságok, amelyekre majd a későbbiekben egy esetleges bővülés kapcsán, vagy valamilyen élethelyzetben érdemes odafigyelni. Ahhoz, hogy ez kiderüljön, ahhoz teszteket kértünk, hogy töltsenek ki, lehetőség szerint minden egyes tagjával a cégben dolgozókkal, de legalábbis a szűk körű menedzsmenttel. Ezek a tesztek pedig arra hivatottak, hogy megmutassák, hogy a szakmai személyiségünk inkább milyen szerepre alkalmas egy csoport együttműködés, egy feladat megoldása során, és melyek azok a szerepek, amelyekre nem vagyunk annyira alkalmasak. Ez mindannyiunkra igaz, nem csak itt a stúdióban ülőkre, a rádió hallgatókra is, hogy minden szerepre nem vagyunk képesek egy élethelyzetben. Vannak nekünk hozzánk passzoló feladatok, szerepek, amelyeket relatív kisebb nehézségekkel meg tudunk oldani, sőt az egyik szerepből elég könnyen át tudunk mozdulni egy másik szerepbe, de mindenki mindenre nem alkalmas.
Milyen kritériumok, vagy milyen kategóriák vannak a szerepeken belül?
Például az egyik teszt, amit kértünk tőlük, az egy Belbin teszt. A Belbin teszt az alapvetően 7 különböző ilyen szakmai személyiségtípust rögzít, ebben ilyenek vannak, mint elnök, vállalatépítő, serkentő, csapatjátékos, megvalósító, palánta. Ezek csak rövid hívószavak, amelyek mögött azért egy ilyen alaposabb leírás is szerepel, de alapvetően jó jelzi, hogy egy csapaton belül kik lehetnek idézőjelben a szóvivői, a képviselői egy tímnek, hogyha valamilyen elakadás van, vagy kommunikálni kell. Kik azok a személyek, akik ha egy leülés, vagy egy ilyen belassulás következik egy szervezeten belül, akkor képesek felrázni, felserkenteni a többieket, erőt adni kifelé, hogy na, de gyerekek, toljuk meg, lendüljünk túl. Kik azok a kvázi csöndes, megvalósító típusú személyek, akik nem biztos, hogy ötletgyárok, de nélkülük a legjobb ötletből sem lesz kézzelfogható eredmény. És ezt kértük a többek között a cégvezetőktől. Volt egy másik teszt egyébként, azt a Kolb tesztnek hívják, ami alapvetően azt vizsgálja, hogy ki inkább milyen módozatokon, milyen területeken keresztül vesz föl új tudást. Ez azért lényeges, mert azért nagyon-nagyon sok cég nagyon sok pénzt költött és költ jelenleg is különböző képzésekre, egy-egy cégen belül, tréningekre, személyes coachingokra, bármi egyébre. Nem mindenkinél működik minden ezek közül. Van, akiknél teljesen kidobott pénz és lehetőség egy tréningre elküldeni valakit, ha ő számára az új tudás megszerzésének egyáltalán nem ez a módja. És ez a teszt ezt próbálta feltérképezni, hogy ki vajon mi alapján tanul inkább, szerez új tudást, tapasztalást, és építi be a hétköznapjaiba.
Menjünk akkor a vállalkozókon abban az értelemben végig, hogy kinek mennyire okozott feladatot, kihívást ennek a tesznek a megoldása, és először Emesét kérdezném, Bojtos Emesét a C-Szemvistől, hogy amikor egyáltalán a menedzsment szó, menedzsment munka, csapatjátékosi szerepek felvetődtek ennél a tesznél, akkor mindenkiben a kategóriában megtalálta azt, hogy ki mire alkalmas, vagy pedig okozott fejlődést. felmérést, igen, csak a tesztnek a kitöltése.
Nekem ez a teszt, vagy ez a feladat volt talán a legnehezebb az eddigi összes feladat közül. Nagyon nehéz volt megtalálni az összefüggéseket a teszt eredménye és a munkatársaim között. Ugye nekünk nincsen kifejezett menedzsmentünk, mert egy kollégánk vezeti a konyhát, az összes többi ember bizonyos pozíciókat tölt be, de az például nagyon tanulságos volt, hogy ki milyen módon tud a leginkább tanulni. Az előző feladatok között például volt olyan, hogy látszott az, hogy a pultost például milyen módon lehet értékesítésre fejleszteni, és ez a teszt meg nagyon jól megmutatta azt, hogy őt például elméleti módon nagyon nehéz lenne oktatni, neki a legjobb, hogyha gyakorlati módon tanul, úgyhogy ebből a szempontból nagyon hasznos volt a dolog. A Belbin-teszttel kapcsolatosan pedig az eredményeknél volt, amin nagyon elcsodálkoztam, mert nem illett arra az illetőre, tehát az én személyes tapasztalataim szerint más jellemző a bizonyos emberre, de aztán megbeszéltük Imrével, hogy ha az adott személy nem teljesen őszintén tölti ki a tesztet, vagy elkapkodja, vagy nem fektet igazából energiát rá, akkor azért megjelenhetnek olyan eredmények, amik nem fedik a valóságot teljes mértékben.
Mennyire volt különbség a között, ami előzetes képe volt a cégéről, a menedzsment, nevezük így menedzsmenti részről, és a tesztek után ez mennyire változott?
Hatalmas különbségek nem voltak, inkább csak árnyaltabban mutatkoztak meg a dolgok, tehát kiemelkedett az, hogy ki az, aki a leginkább csapatjátékos. A nagyságrendekben azért jellemzőek voltak azok a tulajdonságok, amiket megmutatott a teszt, tehát nem voltak óriási meglepetések, de azért használható lesz a jövőben.
Novák Tamáshoz fordulnék. Nyilván először azt kellett egyáltalán meghatározni, hogy hányan vannak a menedzsmentben, vagy ki sorolható oda a menedzsmenthez. Hány embert kellett így kikérdezni, vagy kérdőíveztetni?
Hát én 6 fővel velem együtt, tehát engem is belértve 6 fővel töltöttük ki ezt a tesztet. Igazából menedzsment, hát mi is kis cég lévén ugye nem feltétlen mindenkit mondanék menedzsment tagnak, de azok az irodai háttérmunkát végző alkalmazottak, illetve én töltöttem ki a tesztet, akiknél azt gondoltam, hogy ez lényeges. Úgyhogy 6 fő. Én azt gondolom, hogy egyébként, amit a teszt, például a Belbin teszt végeredménye hozott, az az, hogy elég színes a csapat, tehát ez volt egy megállapítás. Tehát mindenkinek különbözőek lényegében az erősségei, azok a szerepek, amikben ők erősek, tehát van elnök, van vállalatépítő, van csapatjátékos. Ami nincs, az a palánta típus, tehát ez hiányzik a csapatból mindenképpen, az is egy érdekes megfigyelés volt, illetve az, amit Imrével egyeztettünk, hogy ugye nálunk nagyon fontos a csapatjáték a napi munkamenet során.
De legalábbis ezt és gondolja legalábbis, az ember a cégére.
Igen, legalábbis eddig ezt hangoztattuk, és tehát én azt láttam, hogy itt ezen a 6 fős csapaton belül viszont mindössze 2 főnél jött ki ez erősségként. Tehát ez a szerepkör. Úgyhogy ezen mindenképpen kell csiszoljunk a jövőben.
A palánta hiánya az nem egyelő a gyakornok hiányával, ugye? Vagy a kezdő munkatárs
hiányával? Nem, a palánta hiányával. Típus, ugye, akik ugye az ötleteket hozzák be a csapatba lényegében.
És azok, hogy lényegében fogékonyak az újdonságokra, nem beragadnak az így szoktuk típusú megközelítésbe, hanem tényleg keresik, nyitottak az új megközelítésekre.
Igen, tehát ez konkrétan egyik embernél sem volt. Egy erős szerepkör.
Nálunk meg pont az volt az izgalmas, hogy az összes alkalmazottat és magamat is beleértve a teszt eredményénél nálam jött ki a palánta. De elég magas százalékban, és hát ez a valóságban is így van.
Varga Józsefet kérdezem az Adó és Albától, hogy nyilván önnél is volt egyfajta elképzelés, hogy akkor ki lehet akár palánta, ki lehet elnök típus, ki lehet serkentő. A teszt ezt hozta ki, tehát az előzetes várakozását, vagy voltak meglepetések?
Volt bizonyos meglepetés. Alapvetően az a pár fő, akire támaszkodom a napi munkában, elvárom tőlük, és alapvetően azt tapasztalom, hogy tudják segíteni azt a szándékot, ahogyan én szeretném a céget vinni és építeni. Ezek a tulajdonságok visszaigazolódtak, hogy vállalatépítőként, elnökként tudják vinni a csapatot, ami viszont, mielőtt őszintén töltötték a tesztet, szerencsére kiderült, hogy hol kell megtámasztani egy középvezetéssel azt, ahol például a serkentő alacsonyabb szintű. És ez így lehet jól kielegészíteni, mindenkit az erősségei szerint a megfelelő pozícióba helyezni, és a pozíciókat úgy összhangba hozni, hogy a hiányokat felülírja egy erősség a szervezeti struktúrában.
Amikor a tesztet kitöltötte és beszélt erről a munkatársakkal, akkor ott okozott akár feszültséget is az, hogy valaki más gondolt saját magáról, aztán más eredmény jött ki, vagy ez majd később, amikor esetlegesen átszervezi a céges menedzsmentet, akkor okozhat fejtörést.
Volt, aki úgy gondolta, hogy nagyon meg akar felelni, aztán mondtam, hogy írja újból, mert nem nekem kell megfelelni, hanem hogy nincs olyan ember, aki azt mondanám egy teszt alapján, hogy értéktelen, és megvárok tőle, hanem az őszintességet várom el, mert ez alapján lehet úgy építeni egy csapatot és egy struktúrát, hogy lefedjen minden területet, ne legyenek hiányosságok. Nem azt várom el egy embertől, hogy minden területen tökéletes legyen, ez nem is lenne rá is olyan elvárható.
Ez a mentor adása. Folytatjuk majd a céges menedzsmenttel kapcsolatos beszélgetésünket a három vállalkozónkkal, a Bojtos Emesével, a Cészenvistől, Novák Tamással, a Novák és Társak Kft-től, illetve Varga Józsefre, az Adóalba Kft-vel, meg persze Molnár Imre tanácsadóval, a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Pár perc, és folytatjuk a mentor adását.
Ez a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.
Folytatjuk a mentor adását, ahol a céges menedzsmentek felkészültségéről, bizonyos szerepekről esik szó, és volt két felmérés, amit a három cégvezetőnk a saját cégében elvégzett, és jutottak nyilván olyan eredményre, amire jutottak. Ezt beszéltük meg a műsor első harmadában, viszont arról nem beszéltünk, hogy ha megvan egy ilyen felmérés, akkor mihez kezdhet vele a cégvezető? Hozzákezdhet-e a cég teljes, akár teljes átszervezéséhez, ha azt mutatja ez a teszteredmény, vagy igazából ez arra szól, hogy a lyukakat feltérképezze? Molnár Imre.
Igen, alapvetően inkább a második a helyes válasz. Én nagyon óvatosan intenék bármilyen tesztre alapozva céges átszervezést, azért a teszt egy teszt. Egy pillanatnyi állapotot tükröz. Lehet, hogy ugyanazt a tesztet ugyanaz a személy két nappal később már egy kicsit máshogy töltené ki. Pláne, hogyha van egy sejtése, hogy mit szeretne látni a főnök a teszt eredményeképpen.
Hát ezt hogy lehet kivédeni?
De ez sehogy, inkább ez tényleg ez egy plusz, mondjuk úgy, hogy szint vagy layer a vezető előtt, ami adhat neki kiegészítő információkat, hogy reálisabb képe legyen a saját csapatáról. De csak erre alapozva én nem javasolnék senkit, hogy átszervezzen. Ráadásul ez két teszt volt, és millió más fajta tesztet is lehetett volna használni. Az eddigi gyakorlatom alapján javasoltam ezt a kettőt, de vannak ennél sokkal szofisztikáltabb, fizetős, nagyon összetett kérdőívek is. Erre most itt nem volt sem idő, sem lehetőség, sem biztos, hogy indokoltság, hogy ezekbe belemenjünk. Ez egy felvillantása volt annak, hogy ilyen szemüvegen keresztül is lehet nézni a menedzsmentet, és talán kiderül valami új információ vagy tudása a csapattal kapcsolatban, és az egésznek például a leghasznosabb értelme szerintem akkor van, amikor majd később egy bővülési lehetőség kapcsán keresnek embert, és a megszokott szokványos korábbi álláshirdetések helyett most már tudják, hogy milyen erősségekkel rendelkező személyekének kiegészíteni a meglévő menedzsmentet, inkább egy testre szabottabb, valamilyen célirányosabb megfogalmazás születik magában a hirdetésbe is, meg aztán később az állásinterjúk során is talán jobban tudják, hogy mit kéne szűrni ahhoz, hogy a lehető legmegfelelőbb ember találják a bővülés során a saját csapatukba.
Tehát, hogy felejtsek el mondjuk az ilyen álláshirdetést, hogy fiatalos, rugalmas csapatunkba szeretnénk csapatjátékos, de egyéni feladatokat magára vállaló, lehetőleg napi 12 órát dolgozó, keveset kereső embert.
Így tehát, ilyen... tehát hogy ezt hagyjuk már a fenébe. Ennél lehetne sokkal célirányosabb is az egész, ráadásul nem csak egy kívánt munkakört hirdet meg az ember ilyenkor, hanem keres egy megfelelő személyt a meglévő szervezetébe, aki könnyen tudja megtalálni a helyét. És ilyen értelemben nagyon fontos ez a szerep szó, mert valójában mindannyian, te is, mi is itt az asztal körül, akik ülünk, szerepeket játszunk. A legjobb szándékunk és a legjobb tudásunk mellett is gyakorlatilag mindenkinek megvan a családfői szerepe, a munkahelyi szakmai szerepe, a főnöki szerepe, a beosztotti szerepe. Mindennyiuk ezeket tesszük alapvetően, és azért nem mindegy, hogy tudjuk, hogy hogy az a szerep, ami hiányzik a szervezeten belül, arra leginkább alkalmas embert találjuk meg.
Varga József említett egy jó észrevételt a teszttel kapcsolatban, tehát hogy mondjuk meg lehet találni szervezeten belül elnök típusút, palánta típusút, serkentőt, akármilyen típusút, de mi van akkor, hogyha az illető csak hordozza magában ezeket a jegyeket, de nem igazán bontakoztatja ki. Fel lehet ezt fedezni egyébként mondjuk egy teszt kitöltésekor, hogy ki ez a munkatárs, akinél hopp, ezt nem tapasztaltam eddig, és itt gond van?
A tesztkitöltésnél szerintem nem. De a tesztkitöltéseit követő néhány napos vagy néhány hetes intenzív figyelem feltárja azt, hogy esetleg valakinek jó alapképessége az, hogy irányítsa a csapatot, de ha nem teszi, akkor valószínűleg a motiváció hiányzik. Akkor azt az embert munka alatt nem lehet beilleszteni a csapatjátékba. Tehát a kép akkor lesz teljes, ha a puzzle minden egyes darabja illeszkedik valahova, és így kapunk egy teljes képet. Így kéne a szervezet felépíteni. Ahogy elmítettem, erősségek, gyengeségek kompenzálják egymást a kapcsolódó munkakörökben. Vannak olyan dolgok, amiket, tehát ha valaki erős csapatjátékos, valószínűleg egyéni képességben nem ez esetleg jó, ő lehet egy csapatnak a közepe. Attól függetlenül, hogy a körülötte levők csapat építésben esetleg nulla pontot kapnak, még megtanulhatják azt, hogyan kell csapatba dolgozni, és az egész működhet jól.
De mondjuk ez inkább felső ráhatása, vagy előbb-utóbb a saját motiváció is kialakulhat?
Én azt gondolom, hogy ez is, tehát kompromisszumokat kell kötni a munkavégzés során, kompromisszokat kell kötni otthon, tehát föl lehet több helyen használni ugyanazt a megszerzett tudást. El lehet valakitől várni, hogy csapatban tudjon dolgozni, még ha ez nem is személyiség alapjegye, de azt már nem lehet elvárni, hogy például az új ötleteket ő hozza és vigye be a szervezet működésébe.
Novák Tamást kérdezném arról, hogy van-e esetleg a cégében olyan, aki mindig megkeresi ötletekkel, és amikor a megvalósításra helyeznénk a hangsúlyt, akkor hát jó, én hoztam az ötletet, de miért én? Tehát, hogy talán van ilyen ember a csapatban?
Nincs, tehát pont ez ugye az előző részben.
Ja, ez a palánta típusú hiányzik.
Ugye, tehát még rám jellemzőbb a legjobban ugye ez a személyiségtípus. Tehát én vagyok az, aki az ötleteket hozza. Egyébként a megvalósításban is én részt vállalok, tehát én felvállalom azt az oldalát is, de nem, tehát vannak ötletei egyébként a kollégáknak időről időre, de inkább jellemzőbb a megvalósító ugye személyiségtípus, vagy szerepkör, de van akinél például az elnök szerepkör az erős, van akinél a csapatjátékos szerepkör. Én is amúgy azt gondolom, én egyetértek a Józseffel abban, hogy meg az Imrével is, hogy ezek jó irányok, és akkor azt megadja, hogy ki köré hogyan kell felépíteni ugye egy adott csapatot. Tehát, hogy tényleg ne azt csináljuk, hogy mondjuk aki nagyon jó csapatjátékos, mondjuk őtőle várjuk azt el, és mondjuk nagyon gyenge, nem tudom, vállalatépítő, akkor ne tőle, vagy ne neki adjunk olyan feladatokat egy adott munkakörben, vagy ne várjunk el tőle olyat, amit tudom, hogy valószínűleg gyengén fog teljesíteni. Hanem akkor tegyünk mellé egy olyan embert, akivel jól tudnak együtt dolgozni, és ő meg erős ebben a szerepkörben. Tehát ez a kiválasztásnál, a jövőbeni kiválasztásnál ezek fontos szempontok lehetnek. Én például eldöntöttem, hogy biztosan az lesz, hogyha veszünk föl irodai munkára alkalmazottat a jövőben, akkor biztosan ezt a tesztet, ezt a Belvin tesztet oda fogom neki adni, és meg fogom kérni, hogy töltse ki.
Még
és
a felvétel előtt?
Igen, a felvételi elbeszélgetésnek ez egy része lesz. És akkor ez a döntésben szerepet fog játszani. Tehát nem kell mondjuk, most mondok egy példát, 5 vállalatépítő, amikor vagyunk lehet, hogy nagyobb szükség van mondjuk egy palánta típusra, akinél az sem, tehát senkinél nem erős, és mondjuk egy, nem tudom, egy helyzetértékelőre.
MSA a saját cégében gyakorlatilag a palántázást magára vállalja, vagy néha kiadja a feladatot a kezéből?
Én palántázok szigorúan, viszont a megvalósításban már nem veszem ki annyira a szerepemet. Ez is egy személyiség típus, tehát nem. Ami nem megy, azt nem kell erőltetni, hál' Istennek ott vannak a többi emberek között, viszont a megvalósítók jelen vannak a cégen belül. Én azt vettem észre, hogy a helyzetelemzőből nincsen. Nem tudom a gyakorlatban egyébként a helyzetelemzés az mikor jöhet jól, vagy Imre, mit gondolsz erről a helyzetelemző, mint olyan helyzetértékelő. Az a valóságban hogyan testesül meg, vagy mit látunk tőle.
Tamás magát mutogat, ő egy kiváló helyzetértékelő, igen, ez egy komoly erőssége.
Nekem ez jött ki egyik erősségként, a helyzetértékelő. Ez lett a legerősebb tulajdonság, vagy szerepköröm egyébként.
De ez mi egyéb? Van egy adott probléma, és akkor kell valaki, aki kiértékeli majd.
Ebben benne van egy gyors döntésképesség, benne van az a fajta önbizalom, meg magabiztosság, hogy az ember fél információkból, vagy relatív gyorsan ki tud következtetni olyan várható kimeneteleket, amivel
tovább tud. Előír?
Igen.
Ez a céges macsó tulajdonképpen?
Nem menjünk ebbe az irányba. Semmiképpen. Ez egy nagyon-nagyon értékes tulajdonság egyébként, hogyha valakiben ez nagyon erős. Most leragadtunk a Belbin tesztes definícióknál, de egyébként a helyzetértékelőből biztos, hogy nagyon ráférne minden cégbe sok ember. Ők az analitikus gondolkodásúak, akik mögött már valószínűleg nem kevés döntés megtörtént a korábbi élettapasztalatok alapján. De a másik oldal is legalább ilyen szerintem tanulságos, hogy legalábbis az eddigi tapasztalatom szerint sokkal kevesebb a valódi csapatjátékos és a valódi megvalósító erősséggel bíró ember.
Mint ahányan állítják
magukról. Mint ahányan gondolják ezt magukról. Mert hogy van egy ilyen sugallat a álláshirdetésekből, meg a feléjük irányuló elvárásokból, hogy itt most mindenki legyen nagyon csapatjátékos, és mindenki aztán gyerünk, fogjuk meg típusú ember legyen, és vigyétek, lesz belőle helyette. Ezt azt szerintem sokkal kevesebb az aktív csapatjátékos ebben az országban, és sokkal kevesebb a tényleges megvalósító típus, aki erben valóban erős, mint ahogy ahányan egyébként szeretnének fölvenni magukhoz ebbe erős embereket, mondjuk egy álláshirdetés kapcsán.
3-4-szer találkoztam Varga Józseffel, de ha jól sejtem, akkor a csapatjátékos ennél nem az, aki bőszem bólogat, amikor a főnök mondja, hogy mi a feladat, és csinek saját ötletei.
Megmondom őszintén, nem nagyon van csapatjátékos, akit fölmértünk 10-11 néhány emberben, de nem is azt várom el, hogy a csapatot ők építsék föl, meghatározom a funkciókat, és mindenki azt szerint végezze a dolgát.
Szerintem még lesz bőven témánk, bőven muníciónk az utolsó harmadára a Mentor című műsornak, ahol a management irányítás, meg a különböző céges szerepek vannak terítéken. Pár perc és folytatjuk.
Ez a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora.
Folytatjuk a Mentor adását, és továbbra is céges menedzsment, illetve a különböző tesztek kitöltése van terítéken a mikrofonnál Nagy Károly, és itt van velünk a három vállalkozónk, meg persze a coachunk is, a szakmai céges támogatónk, aki egyrészt a feladatokat adja, másrészt szigorúan értékeli. Bojtos MSE-vel, C-Szemicsnek a vezetőjével folytatjuk, és mit még az egyik tesztípus nem került szóba, csak azt cincáltuk, vagy lehet, hogy csak az én jó voltamból cincáltuk, hogy elnök, serkentő, palánta, különböző típus, de volt egy másik teszt is, méghozzá, aki mondjuk koncepcióalkotó, reflektív megfigyelő, és különböző ilyen személyiség, illetve céges, gondolom én, hozzájárulási típusok. Mi volt az ön cégénél a tapasztalat? Inkább az olyan gyakorlati munkavégzés során tanulók vannak többségben, vagy sok a koncepcióalkotó?
Ugye itt a Kolb-teszt azt vizsgálja, hogyha valamilyen tudást szeretnénk átadni, akkor az illető azt milyen módon tudja legjobban befogadni. Nálunk egyébként 9-en végeztük el összesen a tesztet, és abból 7 embernél az aktív kísérletezés, illetve a gyakorlati tanulás volt az, amilyen módon tudnak tanulni. Legkevesebb azt hiszem a reflektív megfigyelés volt, tehát szinte senki nem alkalmas arra, hogy úgy tanuljon. És ahogy itt a többiekkel beszélgettünk, adáson kívül, ez nagyon érdekes, hogy igazából szakmánként és mennyire változnak tényleg, hogy tevődik össze egy csapat, hogy nálunk ez volt a jellemző, a többieknél meg szinte egyáltalán nem találtak olyan kollégákat, akik így tudnak tanulni, úgyhogy úgy látszik, hogy az adott munkahely is olyan személyiségeket vonz, vagy úgy tevődik, adódik össze a csapat, ahogy mi effektív tényleg gyakorlati munkát végzünk, nekünk nagyon fontos a csapatjáték, a többieknél nem annyira, mi egy soron állunk, és nagyon oda kell figyelni a másikra, tényleg visszaigazolódtak, vagy visszaköszöntek azok a dolgok. Amire szükség van, az valóban jelen is van a cégnél.
Magyarán nem az álmodozó, olvasgató típus van.
Ez nem a tudományos megközelítés, igen, nem, tehát itt nincsenek elméleti dolgokat, így elemezgető kollégák.
Valószínűleg nagyon nehéz volna explicit leírni, hogy hogyan kell megcsinálni egy szép szendvicset, mennyivel egyszerűbb ezt megmutatni. Mennyi mennyivel egyszerűbb ehhez képest megcsinálni egymással együtt közösen, semmit leírva, elolvasni.
Lehetne, és nézhetnénk filmeket róla, beszélgethetnénk, elemezgethetnénk a témák, de nem is alkalmasak a kollégák erre, tehát mindenki aktívan szeret és tud tanulni.
Novák Tamástól kérdezném, hogy akkor ez a másik típusú teszt mit hozott ki többségben, a gyakorlatban tanuló, vagy van álmodozó, koncepciókészítő típus is?
Igen, tehát a legtöbb esetben három típus jött ki, ugye három tanulási típus jött ki ugye a leggyakoribban, az egyik ugye ez a konkrét tapasztalat, az aktív kísérletezés, illetve ez a koncepcióalkotás. A legtöbb esetben egyébként az aktív kísérletezés és a koncepcióalkotás. A legkevésbé eredményre vezető volt ez a reflektív megfigyelés. Úgyhogy ez is egyébként nagyon tanulságos, mert ez meg tényleg azért jó, hogyha a jövőben valamilyen módon tanítani kell a kollégákat, akár egy új ötletre, vagy egy új...
Ez csak is kizárólag a gyakorlatban?
Hát nem, mert ugye például a koncepcióalkotás, akkor ezt talán Imre tudná jól megmondani, hogy annak mi a jó tanulási, vagy tanítási módja.
Koncepcióalkotó az a személy, aki hall vagy olvas valamit, és már olvasás közben megpróbálja a saját gyakorlatias életébe átültetni ezt a tudást, és lefordítja a saját hétköznapjaira azt az új ismeretanyagot, amit szerez. A koncepcióalkotó az alapvetően így épít be új tudást, hogy lát a tévébe valamit, hall másoktól valamit, olvas valamit, és azonnal elkezd gondolkodni, hogy hogyan tudná ő ezt beépíteni a hétköznapjaiba. Egy aktív kísérletezőnél neki aztán mondhatnak bármit, neki ő olvashat bárkiről bármit, neki meg kell próbálkoznia, és ő meg fogja találni a neki legkényelmesebb, vagy a leggyorsabb, vagy a legkisebb kockázattal járó módot, de ezt neki kell megtapasztalnia. Egy reflektív megfigyelőnél meg nagyon klasszul működhet a mentorálás például, vagy amikor odaállítjuk egy szenior kolléga mellé, és neki az a dolga, hogy figyelje, hogy a másik hogy csinálja, vagy az aktív kísérletezőnél.
De meg is tanulja előbb-utóbb, vagy előbb-utóbb, csak figyelget?
Nem, előbb-utóbb remények szerint meg is tanulja ezeket, de nagyon eltérő ez a dolog, és a koncepcióalkotó az még egyszer visszakanyarodva az, aki képes az elvont ismeretanyagot is, és gyakorlatba átültetni, de először a fejében.
Varga Józsefet kérdezném, hogy inkább a gyakorlati tanulás dívik önöknél is, vagy pedig igenis vannak reflektív, megfigyelő koncepcióalkotók?
Hát a menedzsmentnél tapasztalat alapján inkább aktív kísérletező, illetve a koncepcióalkotó, ez a kettő fejfej mellett járt, és nagyjából hasonló mértékben támasztotta le a tanulási képességeket. Igazából az, hogy elvont koncepciót alkossanak, ez el is várt, és örömteli a menedzsment tagjainál. Olyat, aki konkrét történésből tanul, azt már inkább a mérnökség államában találtunk, egyetlen egy hölgyet. Ez is egy jó visszajelzés, hogy neki a területen kell tanulnia.
Magyarán akkor nem olvasgatni, hanem megfigyelni.
Igen.
Csak és kizárólag a gyakorlat.
Igen, így van.
Igen, gyakorlatból tanul. Ez a learning by doing, ahogy itt szóba került a adáson kívül ez a megközelítés. Ez elég kicsi arányban működik nagyon sok embernél. Tehát, hogy...
Elszoktak tőle az emberek? Tehát mindenki az olvasgatáshoz, megnézem a neten, mutassa meg mindenki, aztán majd megtanulom.
Inkább azt gondolom, hogy 100 évvel ezelőtt is így volt, nagyjából ugyanilyen arányú lehetett a dolog. Itt megint csak az a tanulság a cégvezetőink számára, hogy van, akinél működik az, hogy odaállítjuk egy tapasztalt kolléga mellé, és a betanulási időszakban az a dolga, hogy figyelje és lessen el trükköket, van, akinél ez nem fog működni. Van, akinél működik az, hogy elküldjük tréningre, és azt várjuk el, hogy a egynapos, háromnapos tréning után már szárnyalva teljesen másképp kezdje a dolgokat. A legtöbb embernél ez kidobott lehetőség és pénz. Van, akinél meg nagyon klasszul működik az önképzés esete. Egyszerűen csak fölvázoljuk számára, hogy mi az elvárt terület, itt van hozzá szakirodalom, vagy itt van egy-két jó videó, nézd meg, és ő magától ezt megtanulja, mert neki így lesz kényelmes, meg komfortos, hogy ezt tegye. Nem vagyunk egyformák, és itt megint csak ez a tanulság, hogy ezzel az relatív egyszerű gyors teszttel ezt azért elég jól föl lehet mérni, hogy mire számíthatok egy másik embertől. Adodok neki egy könyvet, hogy te figyelj, én olvastam ebbe egy tök jó, nagyon-nagyon meglepő, ez a másik embernek lehet, hogy semmit nem fog jelenteni. Nem azért, mert nem tudja feldolgozni, ami ott van, egyszerűen ő nem így tanul, ő nem így szerez új tapasztalatokat, tudás, neki másfajta módozatok vannak. Egyszerűen mit várhatunk el a másiktól, erre jó egy ilyen teszt, és alapvetően ez volt a cél ezzel. kell.
A következő hetemben is szeretnénk, hogyha a cégvezetőink is tanulnának, akár a saját károkon, de akár a másik hibáján, meg hát egyáltalán a feladatok elvégzésével. Mi lesz a következő feladat, ami kihívás elé állítja őket?
Igen, a következő feladat ennek a csoportformálásnak a lezáró része. Mielőtt rákanyarodunk az utolsó két feladatra, ami már csak a vezetőkről, itt az asztal körül ülő három cégvezető, egyéni vezető fejlesztéséről szól. Előtte azt kérjük, hogy ezen tesztek meg az eddigi munkák tapasztalatai alapján vajon milyen szervezetfejlesztési ötletek merültek föl bennük, különösképpen adott esetben az egyéni motivációs kérdésekre van-e valamilyen továbblépési javaslat a fejükbe, és ha igen, akkor milyen módon. Tehát az egyéni motiváció és egy szervezetfejlesztési irányokat szeretnénk tőlük írva látni párbekezdésben.
De ez nem feltétlenül fizetésemelést jelent, vagy pozícióemelést, hanem akár más feladat odaadását valakinek?
Azt is, hogy egy szenior kolléga mellé állítunk valakit, hogy ő is szenior lehessen, ezt vegyük észre, hogy valaki erre alkalmas. Motivációs rendszer fejlesztés az, hogy talán most már jobban láthatják a kollégák, hogy kik azok, akik belülről motivált kollégák, és már egy óriási, gyönyörű felsővezetői továbblépés volna, hogyha például a belülről motivált kollégákat a vezetők nem demotiválnák. Mert egy belülről motivált kolléga esetén nehezebben lehet motiválni kívülről neki. Ő ezt megteszi magától, köszöni szépen. Ő úgy kell föl minden reggel, hogy motiváltan szeretné végezni a munkáját. És egy rossz főnök a legnagyobb hibát akkor követi el, amikor az ilyen egyébként belülről motivált kollégákat demotiválja. Mikromanagementtel, felesleges korlátozásokkal, bizalmatlansággal, bármi egyébbel. Itt, hogyha ezt már észre tudjuk venni, akkor ez egy óriási továbblépés, hogy ők a kincs egy bármelyik cégben, a belülről motivált emberek. Azok, akiket kívülről lehet motiválni, akár anyagi juttatásokkal, akár sajnos van olyan is, ahol a retorziótól való félelem a motiváció alapja, nem baj, hogyha tisztában vagyunk ezzel, nem mind, itt sem vagyunk egyformák.
Molnár Imre coachot hallották, és hát a három cégvezetőnket, Bojta Semesét a C-Sandwich-től, Novák Tamást a Novák és társától és Varga Józsefet az Adóalba Kft-től. Köszönöm, hogy beszéltünk, hogy beszélgethetünk. További jó rádiózást!
Ez volt a Mentor, a Trend FM gazdasági reality műsora. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu/mentor oldalon.